ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő héten még a választás előtt Magyarországra jön J.D. Vance. Az amerikai alelnök április 7-én kedden érkezik Budapestre, és szerdáig itt is marad. Ahogy néhány héttel ezelőtt a szintén Magyarországon járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter esetében is történt, Orbán Viktor ezúttal is közös sajtótájékoztatót tart a Trump adminisztráció képviselőjével. Az eseményre a Karmelitában kerül sor kedden 13 óra 20 perces kezdéssel. Április 7-én, 8-án Magyarországra látogatta át az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A látogatás során J.D. Vance Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd beszédet mondanak a Magyar-Amerikai Barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen az MTK sportparkban. Kormányzásunk horgonya a kereszténység, jelentette ki Orbán Viktor a Kontextus YouTube csatornára feltöltött interjúban, hangsúlyozva, hogy az együttműködésben a KDNP a horgony szerepét tölti be, ő maga pedig a horgony kötélért felel. A miniszterelnök a Fidesz-KDNP koalíciót az egyik legnagyobb újításuknak és különleges konstrukciónak nevezte, amely egy európai sok párt számára végzetessé vált kihívásra adott magyar válasz. Újabb iráni drón és rakétatámadások érték a Perzsőből több országát. A kuvaiti energetikai minisztérium közölte, súlyos anyagi károk keletkeztek egy sótalanító üzemben, emellett találat ért egy olajfinomítót is. A szaúdi védelmi minisztérium beszámolt arról, hogy az ország légvédelme megsemmisített 6 ellenséges drónt, az Egyesült Arab Emírségek szintén azt közölte, hogy légvédelme elhárított több támadást. Bakrányban megszólaltak a légoltalmi szirénák, és a hatóságok felszólították a lakosokat, hogy menjenek védett helyre, azt nem közölték, hogy történt-e támadás. Az amerikai elnök közösségi oldalán a Truth Social-on arról írt, egy kis idő kell még, könnyedén meg tudják nyitni a hormuzi szorost. Donald Trump hozzátette, elhozzuk az olajat és egy vagyont keresünk. Az elnök szerint ennek hatására ömlene az olaj az egész világra. A New York Times amerikai tisztviselőkre és az iráni állami médiára hivatkozva azt írta, Irán lelőtt egy amerikai F-35-ös vadászrepülőgépet az ország felett. A gép két fős legénységének sorsa egyelőre nem ismert, de az Egyesült Államok kutatómentő műveletet indította meg keresésükre. Miközben Európa több repülőterén már az üzemanyag hiány jelei mutatkoznak, Budapesten nyugodt a helyzet, írja az Index. Lóga Máté, a Budapest Airport ZRT elnöke azt mondta, érthetetlen számára, hogy mi alapján sorolják hazánkat a sérülékeny országok közé, hiszen az idejévre vonatkozó beszerzések jelentős részét már előre rögzítették. A közel-keleti konfliktus és a hormuzi szoros körüli bizonytalanság azonban az egész kontinens légi közlekedését megingathatja. A JP Morgan friss elemzése szerint az olajpiac kritikus ponthoz érkezett, a közel-keleti feszültségek hatására az árak meredek emelkedés előtt állhatnak, ami az egész világgazdaságot megrázhatja. A szakértők szerint rövid távon drasztikus drágulás jöhet, miközben egy elhúzódó konfliktus akár újabb globális energiaválságot is elindíthat, írja a bank alapján az Index. A felelős állattartás fontosságára hívja fel a figyelmet a húsét ünnepekhez kapcsolódva az állatvédelemért felelős kormánybiztos. Fontos tudatosítani, az állat nem ünnepi kellék, vagy néhány napra szóló meglepetés, hanem érző élőlény, amelynek tartása hosszú évekre szóló felelősséget jelent, írta Ovádi Péter, annak kapcsán, hogy a húséti időszakban évről évre sok családban merül fel, hogy élő nyulat ajándékozzanak a gyerekeknek. Nagy péntek munkaszüneti nap volt, a boltok zárva tartottak, nagy szombaton a megszokott szombati nyitvatartással lehet számolni, de a kisebb üzletek hamarabb bezárhatnak. Húsvét vasárnap és húsvét hétfő munkaszüneti nap, így a boltok zárva lesznek. Megerősített járatokkal, tartalékjárművekkel és több személyzettel készült a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV csoport, a buszok és a vonatok esetében is, tudatták az ünnep előtt. Az Erminio vihar hatalmas pusztítást végzett Görögország egyes részein, Neamakriban egy férfi meghalt. A Beaufort skála szerinti 9-es erősségű szél Észak-Afrikából felkapta a Szahara homokját, a porvihar pedig narancssárga vörösre festette az eget Krétán. Emiatt néhány iskolát bezártak, több járatot töröltek a héten, Görögország egyes részein pedig a komp és hajó közlekedés is lehetetlenné vált egy átmeneti időszakban. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem várható, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napverse. Benei Zsuzsa, nagy péntek. Csak te érezted, akinek a teste egykor egy volt testével, a szegek feszülését. Te, kinek az öröm minden mélységét kitárta, te láttad mélyebb mélységekbe zuhanni őt. A szánalom patakzó záporában a te fájdalmat tudja csak kietlen sivárságát a végtelen mezőknek, ahol végtelen magányban bolyong. A test a sírban nyugszik. A halottak mélyebb magányában bolyong a lélek. Könyvtelen állsz partján a szédületnek, a semmi partjain. Asszonyhited, amely az angyal egyetlen jelére elfogadta és megértette őt, most a poklok mély útjain kíséri. A szenvedés dermedt sivatagában tudod, hogy feltámad. A megbocsájtás feltámadása benned él. Imádkozz érettünk, bűnösökért. Mária.
Benei Zsuzsa Nagypéntek című versét Sárosi Kinga mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötetem, a Tűzföld, 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel, 1979-ben. Első esszékötetem, Ikertanulmányok címmel látott napvilágot, 1973-ban. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regényem a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanár volt. Szertágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom. Foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működés módja, eves vágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
Thank you.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban az elmúlt év húsvétján elhunyt Ferenc pápa írásairól, enciklikáiról és gondolatairól, Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányainak Egerben szolgáló szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk! Ferenc pápa írásairól és gondolatairól beszélgetünk a mai adásban. Elsőként arról kérdeznélek, hogy milyen gondolatok hatottak rád a legjobban tőle?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elsősorban talán a személyén keresztül az a tanítás, ami elkísért a hétköznapokban, nagyon sokszor talán úgy is, hogy nem direktbe egy-egy gondolat vagy egy idézet, ami kísért, hanem amit így sugárzott a személyén keresztül, és az az Istennek az irgalmas arca. Az a szeretet, ami tud közelhajolni, ami kapcsolatba lép, ami nem ítél meg, ami nyitott szívvel fogadja a másik embert. És ez megjelenik Ferenc pápának is az egyszerűségében, ahogyan öltözködött, ahogyan jelen volt a nép között, a hívek között, ahogyan le tudott jönni ott a Vatikánnál a tömegbe, és közben pedig olyan egyszerű szavakat is közvetített számunkra, mint ez a hármas, amit szoktam fiataloknak is mondani, a kérem, köszönöm és a bocsánat, amit ki is emel az Amoris Laetitia írásában, dokumentumában, és ugyanakkor nagyon be is fogadható a legkisebb generáció, a legfiatalabb generáció számára is. Úgyhogy azt hiszem, hogy sokkal inkább egy szemlélet, egy lelkület az, ami elkísért így szerzetesként is, meg a hétköznapokban nevelőként is.
Volt-e lehetőséged vele személyesen találkozni? Volt-e ilyen lehetőség, amikor akár a fiatalokkal, akár a nővértársakkal, akár a hazai látogatásán, akár ugye mivel olasz központú rend vagytok, akár ott Olaszországban?
Olyan jellegű személyessége, hogy kezet foghattam volna vele, sajnos az így nem adatott meg, viszont többször volt lehetőségem vele úgy találkozni, hogy egy ifjúsági találkozón, vagy hogy pár méterre tőlem, akár amikor Csíksomlyón járt zarándoklaton, akkor is találkozhattam vele, illetve a krakói ifjúsági találkozón, még a belépésem előtt pár évvel. Az is nagyon megérintő volt így találkozni vele még fiatalként. Aztán később, hogy nekünk szalézi nővéreknek a szerzetesi útunk egy körülbelül 3 éve az Olaszországban zajlik, főleg a noviciátus alatt Rómában, ott többször volt lehetőségünk kimenni a Szent Péter térre, illetve az ottani szentmisébe becsatlakozni, és így akkor tudtam vele úgymond személyesebben is találkozni. Számomra az különleges ajándék, hogy az első szerzetesi fogadalmunkhoz küldött ki személyes pápai áldást, amit így írásos dokumentumban hagyott számunkra, és amúgy is az ő személye nekünk szalésziaknak különösen fontos, hiszen Don Bosco is mindig arra hív és invitál bennünket, hogy szeressük a pápát, hogy imádkozzunk érte, ez része a mi napi imádságainknak, úgyhogy így Ferenc pápának a személye is rendszeresen elkísért bennünket, és az imádságainkban el is fog.
Nagyon sokszor felemelte a szavát, akár az elnyomottak a fiatalok mellett, a menekültek mellett, hogy figyeljünk rájuk, hogy a peremvidékre is fordítsuk a tekintetünket. Ezek a témák sokszor megjelentek az írásaiban is. Hogyha most ezekre fókuszálunk és ezekre térünk át, akkor milyen gondolatokat adnál át a hallgatóknak az írásai kapcsán, azon beszédei kapcsán is, amiket lejegyzett, vagy akár már említetted az egyik enciklikáját is. Beszéljünk erről egy kicsit részletesebben.
Elindulnék így talán így az általánosabb fogalmaktól, ami így átsugárzik a munkásságán, és ez az első egyik, ami engem nagyon megragad, ez a nyitott szívű anyaszentegyház. Az, hogy mindig mindenki számára elérhetővé lenni, mint egyház, mindenkit befogadni, ez nyilván a munkásságában mind a szegényeket, a bevándorlókat, a peremvidékre szorultakat ugyanúgy érintette. előkerül ugye a Minnyájan testvérek Fratelli Tutti enciklikájában is, előkerül abban is, hogy a Laudato Si nevű enciklikájában is, ami nyilván a természetünknek, a környezetnek a védelmezése, hogy ebben együtt jelen lenni, együtt építeni és építkezni, nem csak kapcsolatokat, hanem a környezetünket is. Sokszor előkerül gondolatai közepette ez, hogy az embernek milyen viszonya van a másik ember felé, ugye testvérként fordulni, befogadni, irgalmas szeretettel odafordulni, milyen a kapcsolat az Istennel, és milyen a kapcsolatunk a környezetünkkel. Így ez a szinodális gondolat, a szinodalitás, az együtt járni, együtt előre haladni, zarándoknak lenni, ez elkísérte Ferenc pápának a tanítását is, illetve azt az üzenetet, amit hagyni akart számunkra. A fiatalok számára azt hiszem külön kiemelendő apostoli levél, a Krisztus vivit, Krisztus él, amely üzenet szintén egy olyan szempont, ami minnyájunkat elkísér, élő Isten kapcsolatot hirdetett, és akart hátrahagyni minnyájunk számára, amit meg is mutatott a személyes életével, tehát megközelíthető. Ő olyan, akihez közel lehetett menni akár az utcán, és kicsit így a talán az általánosan társadalomtól általánosan elvált protokollokon is túllépett. És az irgalmasság, ami aztán utána beletorkollik a jubileumába. Tehát Istennek ez a szeretete, ez a megváltó, közelhajoló szeretete az, ami olyan örök remény, amiben tudunk kapaszkodni, és amelyben együtt tudunk zarándokként előre haladni.
És amit itt Magyarországon a fiatalok szívébe is próbált belevésni, és azt hiszem háromszor vagy négyszer is kimondta, hogy Isten mindig megbocsájt, hogy erre felhívja az emberek figyelmét, hogy egy olyan egyházat szeretett volna az emberekhez közelebb vinni, ami egy ilyen irgalmas és szerető egyház, ahogy mondod is, és ezt ti szerzetesek is minden nap próbáljátok az életetekkel is bemutatni, illetve a gondolataitokkal is, hogy próbálják az emberek azt megérteni, hogy nem egy büntető Isten van fölöttünk, hanem egy szerető Isten van mellettünk. Milyen gondolatai voltak még, amik téged megragadtak, és amelyeket viszel a szívedben tovább?
Visszatérném még egy kicsit az irgalmasság témájára, mert számomra nagyon megérintő az is, hogy a jelmondata, ez a megkönnyörült és kiválasztott, a miserando ad quelligendo, amely, ahogy egy kicsikét így jobban elmélyítettem az ismereteimet róla, ez számára ugye a Lévi meghívásáról szóló evangéliumból, egy prédikációból vett gondolat, ami aztán utána őt elkísérte, és döbbenetes látni az, hogy ez az irgalmas Krisztus arc hogyan kísérte őt a pápasága alatt. Tehát ez az a Krisztus arc, ami azt mondja, hogy nem maradhatunk ott a kényelmünkben, mint keresztények, és mennyiszer felhívta erre a figyelmet, hanem ki kell mennünk az egyházunknak a biztonságos falain kívülre is, hogy elvigyük az evangéliumot. De nem véletlen, hogy akár az Evangelii Gaudiumban, ahogyan hirdeti, hogy örömhírt vigyünk, hogy az Isten kapcsolatot vigyük és hirdessük, viszont ehhez kell az, hogy az evangelizáló ember így fogalmaz, hogy bárányszogú legyen, tehát hogy ott legyen az egyház közelében, ott legyen a pásztor közelében, és így ebből az Isten kapcsolat közelségből tudjunk odafordulni másokhoz. Hiszen bár kockázatos, hogy ugye engedjük, hogy bemocskoljuk a kezünket úgy, hogy olyan helyekre megyünk, amiket nem ismerünk, de hogy erre hív, nagyon megérintő számomra az, hogy ő inkább akar egy olyan egyházat, ami kicsit meg is sebződik akár, de hogy oda tud menni, hogy vigye a hírt, mint az, hogy önmagába bezárkózó és megbetegedő egyház kép legyen, hogy nyitni az emberek felé, és itt ugyanakkor nagyon erős neki a mély szűzanya szeretete, hogy minden egyes utazás előtt, minden fontos lépés előtt a szűzanyának ajánlotta a küldetését, a missziós útjait, és oda is tért vissza hálát adni. Tehát ez a nyitott szívű anyaszent egyház ebben otthon a szűzanyának a tárt karja felénk is, minnyájunk felé, és ebből már igazából szinte automatikusan érkezik a békéről, tehát folyamatos tanúságtétele is, mondjuk így harca és küzdelme, hogy béke legyen, megdöbbentő és nagyon megérintő olvasni a végrendeletében azt, hogy a szenvedéseit az elmúlt években azt a világ békéért ajánlotta föl, hogy tudott együtt érezni, és akart együtt érezni, és jelen lenni a háborútól meggyötört országokban, akár Ukrajnáért, akár Oroszországért, és még lehetne sorolni a további nehéz politikai helyzeteket. Én hiszem azt, hogy a Mennyországból még mindig folyamatosan imádkozik azért, hogy béke legyen, és azért is, hogy az egyházunk tudjon Krisztus irgalmas szeretetében előre haladni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben az elmúlt év húsvétján elhunyt katolikus egyházfő Ferenc pápa írásairól, enciklikáiról beszélgetünk Megyesi Zsófia, szalézi szerzetes nővérrel.
Csíksomjót már említetted a beszélgetésünk elején, de kiemelendő, hogy ő a magyarsághoz gyakorlatilag nem is kétszer, hanem háromszor ellátogatott, hiszen már Csíksomjóra látogatott még a két hazai látogatása találkozások előtt.
Számomra különleges volt, mert én akkor noviciátusban voltam még, és a pápa Rómából ment el Magyarországra, és egy egészen új nézőpontból tudtam így a Magyarországi Eukarisztikus Kongresszusra akkor rátekinteni, onnan Rómából videóközvetítésen keresztül, hogy most Magyarországon éppen mi zajlik. De mikor hazajöttem Magyarországra már fiatal nővérként, akkor láttam még ennek a nyomait, hogy itt mennyi készület volt, akár az imádságok szintjén is. Aztán ugye 2023-ban, amikor áprilisban érkezett Magyarországra látogatni, ez számomra nagyon-nagyon intenzíven bennem él, hiszen szerzetesként részt is vettünk így a szerzeteseknek szóló beszédén, el tudtunk látogatni személyesen akkor ott a Szent István Bazilikához, és nagyon megragad mindmáig, ha arra gondolok, hogy kiemeli, hogy Szikla Szirát hite van Magyarországnak, mint a gránit. És azt hiszem, hogy ő erre a hitünkre akar, és akart is építeni. Nyilván ő is látja mindannyiunknak az emberi törékenységét is, de mégsem véletlen, hogy az előttünk lévő generációk, akik végig küzdötték a kommunizmusnak a harcait, azok, akik megőrizték a hitüket, milyen gyökereket és alapokat tudtak letenni. Látom, hogy egyházunk úton van, magyar egyházunk bontakozik, hogy vannak olyan sebek, amiket föl kell dolgozni, ami a kommunizmusnak a nehézségeit hordozza még magán, de kivirágzás felé halad. És az, hogy át lett mentve a hitünk abban az időszak alatt, hála azoknak a papjainknak, azoknak a családoknak, akik minden megmérettetés, bántalmazás ellenére is kitartottak hűségesen, az egy olyan termőföld, azt hiszem, amiből tudunk mi is virágozni, és az már a mi feladatunk, és kedves fiatalok, kedves hallgatók, akik hallgattok minket, hogy ez a közös feladatunk, hogy hogyan építjük tovább az egyházunkat. Ő nem azt kérte tőlünk, hogy úgymond idézőlesen fölülről szól, hogy mit tegyünk, hanem közénk jön, hogy együtt haladjunk. Ugye megint a szinodalitás, az együtt haladás. És azt hiszem, hogy így is tudjuk a hitünket tovább építeni, szembenézni a nehézségekkel, kihívásokkal, hogy közösen együtt lépve, így a reménybe kapaszkodva mindannyiunk számára, ebben kéz a kézben összefogva haladni előre, mert akkor tudunk, hiszem, egyházként is épülni, hogyha szembe tudunk nézni azokkal az igazságokkal és kihívásokkal, amik vannak, amint gyógyítani kell, amit építeni kell, ugyanakkor nem kritizáljuk kívülről, hanem belül összefogunk, hogy együtt tudjunk építeni a törékenységeinket is beleszámítva.
Volt egy nehéz időszak, ami a pápasága alatt jelen volt az egész világ életében, mégpedig a Covid világjárvány, és az akkori gondolatai helytállása is nagy példa számunkra. Ez hogyan él a te emlékeidben?
Egy bárkában evezünk, ez az a mondat, ami akkor is elkísért. Én ezt az időszakot még noviciátus előtt éltem meg Olaszországban, és nagyon meghatározó volt az, hogy egy szobába bezárva mindannyian ez alatt a borzasztó járvány alatt tudtunk online csatlakozni ahhoz, hogy Ferenc pápának a szentmisét hallgassuk a Santa Marta templomból, vagy kápolnából, illetve ott 2020. március 27-én, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor az üres Szent Péter téren volt jelen, és bátorította, igazából mindenkit bátorított, hogy higgyünk, olyanok vagyunk, mint a tanítványok a bárkán, amit tombol a vihar, viszont van remény, mert ott van velünk Krisztus. És látni azt a tragédiát, amit a járvány okozott, akár az elhalálozások száma, a kihívás, amit ez az egész nyújtott, mindezt velünk együtt cipeli, ugyanúgy része volt a kihívásoknak és a szenvedéseknek, mint mi, és ebben próbált folyamatosan reményt nyújtani számunkra. Azt hiszem, ezeknek az eseményeknek köszönhető az, hogy közelinek érezhetem. A gondolatai akkor tényleg lélekemelőek és mentőek voltak, mert volt valamiben tudtunk hitben is kapaszkodni. És számomra külön szép élmény volt még ott az azt követő években, amikor először lehetett már menni a Szent Péter térre, amikor ott lehetett megünnepelni a virágvasárnapot, ott Rómában, ugye noviciátus alatt, vagy azt követően a szervezett keresztút, amit a a családok vezettek és tartottak olyan helyzeteket megosztva, amelyek valódi keresztek és valódi fájdalmak. Felejthetetlen élményként él bennem. Igen, azt hiszem méltón mondhatjuk azt, hogy itt is folyamatosan Istennek az irgalmát közvetítette, az Istent, aki közel van, aki közelhajol, aki nem ítél meg, aki irgalmas szamaritánusként ölel magához. És hát azért nem véletlen, hogy ott a Covid idején Isten irgalmába ajánlott az egész emberiséget és Rómát. Az a bőséges áldás és kegyelem, amit kaptunk tőle az Urbi et Orbi áldásokon keresztül, ami olyan búcsúnyerési lehetőség, ami a már meggyónt bűnöknek is az összes következményét eltörli, hogyha ne adj Isten valaki éppen most távozna már a földi világból, akkor is mehessen egyenesen a mennyországba. Én azt hiszem, hogy ennél őszintében közvetíteni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus irgalmas szeretettel hajol oda minden emberhez, és ezt nagyon sokszor kiemelte, hogy mindenki, mindenki, tutti, tutti, tutti. Mindenki felé nyitott az Isten szeretete, csak rajtunk múlik, hogy akarjuk-e befogadni, és ezáltal akarunk-e üdvözülni.
Nagyon szép, ahogyan te is említed az Urbi et Orbi áldást, és amiket ő mondott a gondolataiban, hogy legyen a pásztornak ilyen nyájszaga, és ott legyen köztük, ezt ő az utolsó pillanatig meg tudta tenni, és még ott tudott lenni az emberek között, és az elhunyta után is itt van velünk a gondolataival, az írásaival, az enciklikáival, és ahogyan itt idézted akár te is azokat a főbb gondolatait, hogy ő hogyan vélekedett az egyházról, hogy mit szeretett volna átadni nekünk. Azt gondolom, hogy ezt tovább viszitek ti szerzetesek is a szívetekben, és mi hívők is. Van-e esetleg olyan gondolata, amivel zárásként elköszönnél a hallgatóktól, amit az ő szívükbe is úgy belevésnél?
Két gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az a gondolata, amit így a szerzetes nővéreknek ajánlott, amikor azt mondta, hogy a szívetekben, lelketekben legyetek anyák, ne legyetek vénasszonyok. Tehát, hogy a szívünkben mind olyan emberek és szerzetes nővérek legyünk, akik tudnak befogadni, akik úgy tudnak odafordulni másokhoz, hogy az a másik ember otthon találjon a szívünkben. Ez a gondolata, ez számomra különlegesen is fontos, így nevelőként, szalézi nővérként, nevelőként, és el is kíséri a lelkiségünket, hiszen én is hiszem, hogy alapvetően az Isten anyai és apai hivatással hívja a nőt, a férfit, viszont a családban ez vér szerint, a szerzetes és papi hivatásban pedig lélek szerint, hogy életet adjunk tovább, akár vér szerint, hogy a szerzetes meg a lélek szerint Krisztus életét továbbadni anyai szívvel. És ezt Ferenc pápa nagyon bátran és nyíltan mondta is nekünk. A másik pedig ez a mondat, ami így szól, hogy Isten szeretete nem egy általános érzés, van neve és arca Jézus Krisztus. És azt hiszem, hogy ez egy olyan radikális mondat, ami a mi keresztény hitünket leginkább meghatározza. Annyi gondolattal, szemponttal lehet találkozni a mai világban, a hitvilágok, hitrendszerek közepette, akár az, hogy a szeretet csupán egy érzés, vagy bármilyen jellegű erő, de közben keresztény hitünkben megélhetjük, hogy a szeretet az nem csak egy érzés, hanem egy személy. Egy személy, aki szeret, szeretni akar, és a szeretetet akarja befogadni tőlünk is, és ez Jézus Krisztus. Hogy a szeretet egy személy, ugye János apostol is mondja a levelében, hogy szeretet az Isten. És ez azt hiszem Ferenc pápának az egész életét áthatotta, az Isten kapcsolat. A fiatalokhoz is így szól a Krisztus Vivitben, hogy az Isten szeret téged. Újra mondom neked, az Isten szeret téged, bárhogy vagy, bármit érzel, bármit hordozol magadban, az Isten szeret. Azt hiszem, hogy a hitünk akkor tud megújulni katolikus keresztény egyházunkba, és hogyha megértjük ennek az Isten kapcsolatnak a mélységét. Itt nem csak jelképekről, szimbólumokról, vagy vallásgyakorlatról van szó, hanem egy olyan személyes élő kapcsolatról, ami egyenesen egy barátság, amit az Isten folyamatosan nyújt az embernek, mindenkinek, bárhol, bármit is éljen meg, és újra kopogtat, és újra szól, és ahogy említettem már korábban is, csak arra vár, hogy mi is válaszoljunk. De az, hogy várni fog ránk, és keresni fog minket, az is bizonyos, és az az öröm, amivel be tudja tölteni szívünknek a legmélyebb űrjeit, sebeit, azt hiszem, azt semmi más nem tudja pótolni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az elmúlt év húsvétján elhunyt katolikus egyházfő, Ferenc pápa írásairól, enciklikáiról beszélgettünk. Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai Egerben szolgáló szerzetesével. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Szent Háromnap ünnepéről, liturgiájáról hangzik el ismertető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. Felolvassa Bércesi András.
Nagy csütörtök. Az eukarisztia, oltári szentség és a papság egyházi rend alapításának ünnepe. Nagy csütörtök délelőtt krizma szentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. A szentmise alatt történik a keresztelendők és a betegek olajának, valamint a keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templom szenteléskor használatos krizma megszentelésére. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására. A nagycsütörtök esti liturgiájában az utolsó vacsora felidézésével az eukarisztia alapítására emlékezünk, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe. Saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagycsütörtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Nagycsütörtök az egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. A nagycsütörtöki evangéliumban halljuk, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez a cselekedet örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. Ennek emlékére a püspök vagy a pap megmossa az arra kiválasztott emberek lábát. Az esti szentmise kezdetén a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik, ezért van a pap fehér mise ruhában, ezért szól a mise elején az orgona, és ezért van virág az oltáron. A glória, a dicsőség éneklésére minden templomban megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, és ezután elnémulnak nagy szombat estig. A mély gyász jeléül csak a kereplők szólnak. A harangok Rómába mennek, és megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. A szentmise végén az oltári szentséget a mellékoltárhoz viszik. Ez követi az oltárfosztás, amikor az oltárról minden díszt eltávolítanak. Ezek a jelek Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezik. A szentmise végén elmarad az áldás, és csendben fejeződik be, amely jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Nagycsütörtök misztériumában egymással szemben áll az eukarisztikus ajándék legmagasztosabb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma. Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az olajfák hegyére ment. Imádság közben szenvedett és gyötrődött. Kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele, de azok elaludtak. Egy órát sem tudtatok virrasztani velem? Kérdezte tőlük. Erre gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltáról a mellékoltárra kísérjük, és amikor a mise után szentségimádást végzünk. Legalább egy órát szeretnénk virrasztani vele. Elkezdődik a nagy csütörtöki virrasztás az értünk vérrel verítékező Jézussal. Nagy péntek, Jézus Krisztus kereszthalálának napja. Nagy péntek az egyházi év legcsendesebb napja. Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmise áldozatot. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a keresztoltárán. A Jézust jelképező oltár teljesen dísztelen. Nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. A nagypénteki szertartás már a kezdeti időktől kialakult, és három fő részből áll. Az ige liturgiából, olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szent áldozás szertartásából. A szertartás elején a pap piros miseruhában némán vonul az oltárhoz a minisztránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az oltár most maga a Golgota. Lélekben oda megyünk a Golgotához, Jézus keresztjéhez. Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét János evangéliumából. A passiót felolvassák, vagy énekelve adják elő, drámai módon felidézve Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután, lélekben a kereszt alatt állva, könyörgünk Istenhez, hogy hallgassa meg az egyház, az emberiség nagy kéréseit. Az egyetemes könyörgések az egyház tagjaiért és az egész világért szólnak. Minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért, és különösen a szenvedőkért. Ezután a pap a fekete vasárnapon, nagybőjt 5. vasárnapján letakart feszületről leveszi a leplet, és kezdetét veszi a kereszthódolat. A hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt, amelyen ott látható az üdvözítő, aki értünk szenvedett. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez. Ő az, aki ma is szenved egyházáért. Személyesen hív meg minket, hogy előtte leboruljunk és megvalljuk, ő az egyedüli megváltónk, akinek segítségére mindannyian rászorulunk. A szertartás a mi atyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szent sír előtt imádkoznak, és csendben virrasztanak. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, Jeremiás síralmai, és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek. Végigjárva Krisztus keresztútját biztosak lehetünk benne, az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a végtelen jóság, Isten, a feltámadt élet győzelme. Nagyszombat és húsvéti vigília. Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról emlékezik a szent sír előtt időzve. Az esti vigília szertartással veszi kezdetét a katolikus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti. Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombat a gyász napja. Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szent sír előtt. Ilyenkor betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének, halálának titkában elmélyedni. Ezzel a lelkülettel készülődünk a feltámadás örömére. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötétség, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, utalva arra a sötétségre, amely a világra borult Krisztus halála után, amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg a remény, Krisztus feltámadásának fénye. A vigília szertartása négy jól elkülönülő lényegi részből áll. A fény liturgiájából, az ige liturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A jelenlegi liturgikus rend a 4. századra vezethető vissza. A húsvéti vigília szertartása a tűzszenteléssel kezdődik. Egyedül a parázsló szén világít, és az arról vett tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a végő, az alfa és az omega. Ővé az idő, és ővé az örökké valóság, ővé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. A húsvéti gyertya fénye Jézus Krisztust, az ő feltámadását jelzi, amely belevilágít a templom sötétjébe, és egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon. A húsvéti gyertyába szúrt tömjénszegek Jézus halálos sebeit jelzik. A feltámadás pillanatának nem volt tanúja, hiszen Jézus nem erre a világra, nem ennek a térnek és időnek keretei közé támad fel, hanem az örökké valóságba lépett át. Mégis az egyház liturgiája mintegy megjeleníti a feltámadás pillanatát. Ez történik akkor, amikor a gyertya élettelen testét megeleveníti az új tűz. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosságának elterjedését érzékelteti. Azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, és három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Krisztus világossága tölti be a sötét templomot. Ezt az örömet látjuk és halljuk. Krisztus világossága. Erre válaszolunk, Istennek legyen hála. Ezután hangzik föl az egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének. A húsvét örömének az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és megváltást jelképezi. A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az ige liturgia, amely végigvezet minket az üdvösség történet nagy állomásain, eljutva az új szövetségig. Ekkor felhangzik a glória, Isten dicsőítése, és visszatérnek a harangok, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szent leckét követően az ünnepélyes Alleluja Isten népének újongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az örömhírt hirdeti az evangélium. A katolikus templomokban az ősi hagyományt követve általában húsvét vigíliáján a nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a keresztség szentségét a felnőtt korukba megtérteknek, vagyis ekkor fogadja őket tagjai közé az egyház. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a mindenszentek litániája, hiszen a keresztséggel az egyház tagjaivá leszünk, amelyhez a szentek közössége hozzátartozik. Ezt követi a víz megszentelése és a keresztelés. Az egyház akkor is szentel vizet, ha nincs keresztelés. A hívek megújítják keresztségi fogadalmukat, ellene mondanak a sátánnak, és megvallják hitüket a Szent Háromság egyistenben, és keresztségükre emlékezve az egyház meghinti őket az új vízzel. A fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők mondják, és velük együtt a hívek. Nem csak azért teszik ezt a hívek, mert keresztségük titkára emlékeznek, hanem azért is, mert mindannyiuknak testvéri felelősséget kell vállalniuk a keresztelendőkért és egymásért. A szertartás a Szent Mise szokott rendje szerint folytatódik. A szentáldozásban a feltámadt üdvözítővel találkozunk. A feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és az egész világ számára elviszik az örömhírt.
A Szent Háromnap ünnepéről, liturgiájáról hallottak ismertetőt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján, felolvasta Bércesi András.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1,